Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, és itt van velem a vonal túloldalán egyrészt Páncsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Másrészt Chester.
Üdv!
Összejött egy pár kérdés itt a hát, havi, most nyáron inkább két havi kérdeztelek be, de igyekszünk majd most a szezonban megint visszatérni a havi eresztéshez, úgyhogy ezzel kapcsolatban volt felhívás, hogy írjatok, jött is pár érdekes kérdés, most talán kevesebb, mint legutóbb, vagy az utóbbi pár adásban, de nyilván ezekre is válaszolunk, úgyhogy szerintem így egy héttel az NFL nyitány előtt, most ez pont egy jó kis alkalom erre. Vágjunk is bele gyorsan, Horváth Zoltánnak volt több kérdése is, kettő kicsit gyorsabb és tartalmi vonatkozású, hogy mikor élesedik a tippjáték. Ezt még azelőtt írtam, mielőtt élesedett volna, mert most már egyébként megy a tippjáték, úgyhogy lehet játszani. Másik pedig, hogy lesz-e újra kedvesti fények. Úgy tűnik, hogy lesz. Még meglátjuk, hogy pontosan hogy és mint tudjuk megoldani, de igyekszünk azt is csinálni. Legrosszabb esetben két hetente, de meglátjuk ezt is, hogy sikerül majd összehozni, de tervben van. És akkor most a szezonra vonatkozó kérdések. Az első az, hogy ki mit tippel az előszezon meccsek után, ki lehet a legjobb irányító az első évben, aki akkor átrobbanthat, mint senki az elmúlt 10 évben. Patrik, kezdjük veled ezt a szép kérdést.
Hát a stabil válasz erre az lenne, hogy Trevor Lawrence, mivel belőle lehet a leginkább kinézni, hogy NFL ready, és hát ezt feltételeztük eddig is róla, és most az előszezonban is szerintem már azt megmutatta, hogy azért egy franchise QB-nak jó lehet. Az, hogy akkorát robbanthat-e, mint senki az elmúlt 10 évben, nagyon jó kérdés, mert alapvetően tőle se párok egyébként olyan hű, de nagyon durva extra rookie évet. Szerintem ő stabilan fog játszani, nem fogunk tőle talán nagyon különleges dolgokat látni. Ettől függetlenül szerintem az eddigi rookie sem mutattak általában különleges dolgokat, ezt ő is fogja tudni hozni. Ellenben, hogyha ilyen igazi boomot kell mondani, akkor az szerintem inkább Zach Wilson, tehát akitől ilyen X-faktorosabb dolgokat láthatunk, hogy így fogalmazzam meg. Látványosabb lesz a játéka, nem mondom, hogy eredményesebb is, de őket tudnám kiemelni.
Chester, te hogy látod?
Én nem látom azt, hogy olyan hű de nagy boom lenne valakitől, de ez is relatív, mert hogyha azt veszük, hogy itt, ha azt veszük boomnak, hogy rekordokat kell döntögetni, akkor jobbára Herbertnek a tavalyi szezonját kell megdönteni, ami a yardokat illeti. A passzolt TD-ben még talán Luck vezet, vagy pont fordítva van, hogy azt hiszem Luck vezet yardokba, és Herbert vezet TD-kbe. Ugye? Mindegy.
Azt hiszem, de valahogy így, igen.
De ezt kéne megdönteni, és most ugye egyel több meccs van, és nagyon úgy tűnik, hogy sokan a kezdőbe lesznek már, tehát 3 emberről biztos, hogy tudjuk, hogy már kezdeni fognak első héttől kezdve, szóval erre jó esély van. Én nagyon szeretném azt hinni, hogy Zach Wilsontól fogjuk a nagy boomot látni, mert amennyire hype-oltuk őt, meg hype-olt őt a média így a draft előtt, szerintem azóta eléggé elcsöndesedett körülötte minden, holott nem feltétlen zárt rossz előszezon, bár hozzáteszem, hogy annyira azért nem tudtam követni sajnos az eseményeket, mint szerettem volna. Én benne szeretném azt látni, hogy ő lesz majd a nagy boom most, hogy az a többi társához képest, vagy a korábbi évekhez képest, az már más kérdés.
Én azzal akartam ezt a kérdést kezdeni, szerintem összességében mindegyik csapat elégedett lehet az újonc irányítójával, legalább, tehát hogy az előszezonban mutatottak alapján szerintem mindenki elégedett lehet, és most nyilván az előszezon, tehát még sehol se tartunk, de hogy mindegyik egy jó irányítónak néz ki. Nyilván kell még fejlődnie Lance-nek, kell még fejlődnie Fieldsnek, és mindenkinek jobban kell majd teljesítenie, meg sokkal másabb körülmények lesznek, de szerintem mind az 5 elsőkörös irányító tök jól néz ki, és ezt nagyon jó látni. Aztán nyilván meglátjuk majd, hogy mi lesz az alapszakaszban, mert ez egy más kávéház lesz, de eddig nagyon jók szerintem a jelek. Egyébként nálam az előszezon sorrend az úgy néz ki, hogy Zach Wilson, Mac Jones, Trevor Lawrence, és akkor Fields, Lawrence között nem biztos, hogy jól lehetom dönteni a 4.-5. helyet, mert más nagyon, más szempontból jók, más szempontból rosszak, de Ha csak az előszezont nézzük, akkor mondjuk így állítanám fel az erős sorrendet. Nyilván ott vannak az előzetes tudásaink, vagy információink, amit az egyetemen láttunk. Ha tényleg ilyen igazi robbanást akarunk, akkor arra úgy nem biztos, hogy van jelöltem, mert akkor a robbanást, mint mondjuk Herbert csinált tavaly, vagy mint hát Mahomes csinált kvázi újoncon, azt nyilván senki sem fogja megcsinálni, ami igazából a másodéve volt, az nyilván senki sem fogja fölülmúlni. De én mondjuk egy Herbert-féle újonc szezont sem feltétlenül látok, részben a csapatoknak az erősségét is figyelembe véve.
És az, hogy Mac Jones kezd, az mennyibe alakított át az ő megítélését, szerintetek?
Patrick?
Számomra sem ennyire. Tehát azt tudtuk, hogy előbb-utóbb le fogja győzni Newtont. Ettől én még nem látom azt, hogy Mac Jones olyan sokat bizonyított volna, hogy ő teljesen biztosan egy stabil franchise QB lesz. Van benne fantázia, egy jó rendszerben jó lehet, szerintem ezt eddig is tudtuk. És ez az tény, hogy jól is teljesített, ezt igazából csak szerintem a padlóját megmutatta, hogy ezt tényleg tudja az NFL szinten is, ellenben ez ennél többet még én nem láttam tőle.
Igen, ebben egyetértek, meg azt is írom egyébként majd a ma kijövő, amikor hallgatjátok aznap, akkor már el is lehetek olvasni a cikkemben, ahol az első körös irányítókat értékelem az előszezon alapján, hogy Mac Jones rohadt jól játszott az előszezonban, de ott van az a rész, hogy második csapatos, meg harmadik csapatos védelmek ellen játszott, és ugye előszezonban azért a defense-ek elég vanillák, tehát hogy nem bonyolítják túl a dolgokat, nem is nagyon volt nyomás alatt, tehát hogy meg egy olyan irányító, mint Mac Jones, aki pontos és jó döntéseket hoz, az előszezonban kifejezetten jól tud kinézni. Ellenben nem láttuk azokat a helyzeteket, amikben úgy véltük, hogy Mac Jones gyengébb, és majd ez el fog jönni az alapszakaszban, eddig ez nem volt, és ezért is mutathat ilyen jól, ami nyilván nem veszel az érdemeiből, mert tényleg tehát jobban játszott, mint mondjuk vártam volna, de azért ott azt a kis csillagot szerintem oda tehetjük ilyen szempontból mellé. Azt, hogy Newton kiütötte, egy kicsit meglepett, hogy nem maradtak Newtonnál Belichickék, hozzáteszem szerintem, hogyha Newton be lett volna oltva, akkor szerintem ez nem jött volna össze, részben a majdnem egy hetes kiagyása miatt, részben az ezzel kapcsolatos kockázatok miatt, de ez most oké, mindegy is igazából, mert játszott olyan jól, mint Newton játszott. Azt gondoltam, hogy ez nem feltétlenül elég ahhoz, hogy Belichick váltson, de mégis úgyhogy erre a kérdésre meg ez a válaszom. Ehhez kapcsolatban a kérdés, mert hogy az előszezon és újoncok, hogy egyéb offense defense tagokra is mondjunk valakit, akik nagyon robbanthatnak. Chester, akkor ezt most kezdjük veled. Mondj egy-egy offense, meg defense játékos, és akkor...
Próbálok, az a baj, hogy csak a negatívok jutnak eszembe, és hogy ottom, arra is van kérdés. Sajnos azt kell mondani, hogy több volt a negatívum egyébként.
Igen.
Szerintem. Nekem, aki tetszett egyébként, mint mondom, azért nem láttam annyit, a Packers-ös Hill, a futó. Ő nekem nagyon tetszett, de hát most egy hetedik körös, harmadik számú futóról nem mondanám azt, hogy tőle várom a nagy berobbanást. Védő oldalról azért hát Parsons megkapta azt a hype-ot, amit vártam, hogy kapni fog, és amit szerintem sokan vártak, hogy kapni fog, hogyha már valaki Amerika csapatában játszik. Hát nem gondolom, hogy arra rászolgált egyébként.
De Parsons rohadt jó volt szerintem. Két előszezon meccs, tehát hogy nyilván nem menjünk messzire, de szerintem nagyon jól játszott.
Én annyira nem értek egyet, pedig a szezon előtt meg pont fordítva voltuk, hogy én voltam Igen. viszonylag magasan, te meg kicsit a földön voltál vele kapcsolatban. Jó, kikerültem egyébként a kérdést, úgyhogy Patriknak át is adom a szót.
Én Terrence Marshallt írtam föl magamnak, mint jó teljesítő támadó, szerintem nagyon sok fantázia van a játékában, és nagyon jó mismatch lesz ő a csapata számára. Egyébként egyetértek Chesterrel, tehát én sem feltétlenül láttam, hogy nagyon sok jó teljesítményt az újoncoktól, mármint támadó oldalon, védő oldalon többeket fölírtam. Itt ugye még a két futó, a Patriots futója Stevenson, illetve a Washingtoni Patterson sem volt rossz, de nálam így akit úgy írtam föl, hogy igazán robbanthat és jó lehet, az Marshall.
Abban egyetértek, hogy a védőknél jóval több ilyen van, tehát most támadóktól egyébként az irányítókon kívül nekem sem nagyon jut eszembe senki, aki így. Hát a Rashon Slater játszott, vagy nem tudom, 15 snappet, és azon jó volt, de aztán azért még így nem emelném ki így feltétlenül, de egyébként ő szerintem jó lesz. Igen, tehát hogy támadóknál nehéz, mert igen, Marsa jó volt, az első körből konkrétan sokan sérülés miatt nem tudták megmutatni magukat.
Vagy kifejezetten rosszak voltak.
Hát olyan is van még az elejéről, igen. Védők, mondok pár védőt, mert ott
megszintem volt. Védőt én is írtam sokat, mármint többet. De mondhatod te először.
Ja, úgy csalkas bránkozost mondani, úgyhogy Patrick Surtaint mondom először, mert baromi jól játszott, ugye volt egy pick-six azzal kezdett, de egyébként aztán még elkapást sem egy elkapást engedett csak 12 yardért, meg volt meg egy leütött labdája a pick-six mellé, szóval nagyon jól játszott, és egyébként mellette J.C. Horn is elég jól mutatott, úgyhogy a top 2, top 10-es cornerback jól nézett ki az előszezonban, hát ha sikerül megtörni ezt a rövid trendet, hogy az első körös cornerek nem mutatnak jól újoncként, meglátjuk, mi lesz vagy az alapszakaszban. Mondasz, Patrik, te is?
Egyébként fölírtam én is Surtaint, meg Parsons is, ha csak nem csatlakoztam be a párbeszédbe, én is inkább azon a párton vagyok, hogy amúgy jól teljesített alapvetően, és akkor mondok egy harmadikat, szerintem Kviti P is jó volt, bár ő se játszott olyan hűde sokat, de alapvetően szerintem mindenképp meg kell említenünk.
Igen, szerintem is P baromi jó volt, és ha már persze eselek, szerintem Joe Tryon is nagyon dominánsnak néz ki, újoncként, és Gregory Russo is sokkal többet hoz, mint amennyit én vártam tőle, bár ott még vele akarnék menni a résztekbe, akkor még mondani kicsit visszahúzó jeleket, de egyébként Russo is többet mutatott, mint amit mondjuk én vártam tőle prospektként, úgyhogy passzerek terén szerintem jól néz ki ez a klassz összességében, vagy az első kört nézzük mondjuk.
Nekem még Marco Wilson tetszett, most így beugrott. Ez első fordulóban nagy meccse volt, ugye neki rövidre sikerült a preseason az elhalasztott Saints-nél meccs miatt, de az a baj, hogy jól sikerült, de muszáj lesz neki, mert hirtelen most ő lett a kezdő szélső cornerback, úgyhogy az megint egy érdekes lesz, hogy a nyomás az mennyire emeli őt föl, vagy mondjuk teszi tönkre.
Aki jó volt, még támadó. Packersnél Royce Newman, guard, tök jó volt, hátsókörös. Guardként jól mutatkozott be, és szerintem negyedik körös volt, ugye, emlékszem. És úgy néz ki, hogy kezdő lesz, úgyhogy az szép teljesítmény tőle. Elijah Molden volt még jó a Titansben, slot cornerback, ő is jól nézett ki. És akkor Bust oldalról is az a másik kérdése. Zoljanak, hogy ki volt az, aki nagyon rossz volt, akkor itt meg Patrikkal kezdünk.
Oké, én nem akarom mondani azt a nevet, amit úgyis mondani fogtok, úgyhogy én Penei Sewellt hoztam, aki rosszul teljesített agyon, pedig azért őt is úgy reklámoztuk be, mint generációs tehetség. Nem feltétlenül egyébként a posztján játszatják, ettől függetlenül sokkal kevesebbet láttunk tőle, mint szerettünk volna.
Igen, róla is írok bővebben tehát most már ma kimenő cikkemen, hogy kicsit ez miért van, meg hogy mi az oka ennek, de igen, tehát Sewell elég borzasztóan nézett ki eddig. Chester, neked hozod akkor a másik obvious választást?
Igen, hát Jamal Chase-ről szól ez a preseason, hogy milyen rossz, és nem ezt akartam olvasni, se hallani, se nézni, pedig ez a helyzet, de egyébként Devonta Smith is csalódás, ugye ő nem is tud játszani, mert sérült, de neki azért eléggé kérdéles volt, ha már csak magamból indulok ki a megítélésre, és jó lett volna, hogyha a pályán bizonyítja, hogy nincs igazam. Szeretném, hogyha bizonyítan egyébként, és hogyha játszana. Egyelőre nem sok lehetősége volt még.
A Patriots-en egyébként a statisztika nem mutatja, de amúgy jól játszott, meg folyton üresre játszotta magát, csak hát Flacco nem annyira figyelte, vagy nem annyira játszotta meg. De jó, volt egy dropja egyébként, tehát az is benne volt, meg tehát nem volt tökéletes, közel sem, de az mondjuk pozitív volt, hogy folyton üresre tudta játszani magát. Meg jól jött el a press coverage ellen is, úgyhogy ilyen szempontból mondjuk, mint Eagles szurkoló bizakodó vagyok. Nyilván az, hogy volt most egy kis sérülés, az nem pozitív, de szerintem most már jó lesz, nem tudom, hogy bevethető lesz első héten.
Egyébként engem sem varázsolt el egyikkel kapul sem, tehát Chase az egyértelmű válasz erre, de viszont annak ellenére, hogy elfogadható volt, lehet, hogy többet. Lehet, hogy azért, mert túl nagyok voltak az elvárások, Heisman győztes, meg minden, engem sem varázsolt el, hogy őszinte legyek, aztán nyilván majd meglátjuk.
Jó, hát az ott a 20 nap alatt valóban nem volt varázslatos, ez oké. Okay. Hú, hát nagyon sok a sérült, az a baj. Kadarius Toney tűnik eddig ilyen szempontból a legrosszabb sztorinak, hogy nem volt ott az OTA-ken, koronavírusos is lehet, sérült is volt, és mikor edzett, akkor sem voltak túl jó hangok felőle, vagy az irányából, úgyhogy nyilván most nem játszott még ezt snappet sem, tehát most semmit sem tudunk ebből levonni, de mondjuk azt, hogy pályán kívül nem a legpozitívabb, meg hát nagyon sok a sérült, mert Christian Darius szó se tud bemutatkozni, Elijah Barrett akkor sem, Travis Etienne megsérült, Rashad Bateman se tud bemutatkozni, tehát itt tele vagyunk a játékosokkal, akik nem tudtak még eddig játszani.
Steven Jenkins is fáj, nekem legalábbis.
Igen, ő is.
Védő oldalról amúgy szintén tudunk hozni szerintem többeket, hogy nem tudom, hogy látok vannak-e. Én nekem összességében egyébként a cornerek nem tetszenek, és többet is felírtam nekem. Se Newsom, se Furley, se Kelvin Joseph nem igazán tetszik, bár ugye Josephnél benne volt ez a faktor is, de nem azt mondom, hogy borzasztóak, de folytatják szerintem a trendet, hogy az újonc cornereknek nincsen jó idénye, hát egyedül Surtain látszik olyannak, aki jól tud teljesíteni.
Horn is jól néz ki.
Igaz.
De igen, aki nem top 10-es volt, az kevésbé alulban. Következő kérdésre menjünk akkor. Megtippelnétek, hogy hány év múlva fogja egy irányító megdönteni Brady rekordját? Most itt nem tudom, melyikre gondol pontosan, hogy a Super Bowl-okra azt mondom, hogy soha senki.
A leeresztett labdákra gondol, nem?
Azt viszont meg, ezt még könnyen megdönteni végül is. Csak kétszer kell, hogy elkapjanak miatta.
Amúgy, tehát én nem tudom, mire gondolt, tehát itt ha a Super Bowl győzelmekre, akkor szerintem soha senki.
Passzolt yardok, passzolt TD-k.
Hát ugye most láthatjuk az előttem az utódom tipikus esetét, tehát hogyha valakiről el tudjuk hinni, akkor az abszolút Mahomes, de hát ezek olyan rekordok, hogy igazából nehéz elképzelni, hogy mikor jön valaki olyan, mert ez hosszú karrier kell, sikeres csapat kell, jó offense kell, jó edzői gárda kell. Nehéz egy ilyen kérdésre szerintem válaszolni.
Mondjuk most azt tényleg, hogy egyet több alapszakasz meccs van, az segíthet ebben, mert ha azt vesszük...
16 év alatt játszolok 21 szezont, igen.
Hát igen. Jó, nem fog mindenki 25 évig játszani, mint Brady, az biztos, de szerintem megdönthető azért az ebbe az új rendszerbe. Hát a gyűrűk száma, hogyha egy embert kell mondani, addig csak Mahomes tudnám jelenleg, mert az, hogy az első három év, amikor játszott, akkor azért ott volt a gyűrű közelébe, és hogy csak nem tudom, hogy Andy Reid meddig bírja. Itt ez a kérdés, mert hogy ő nem fog 20 évig edzősködni, arra majdnem biztos vagyok.
Ja. Leginkább a soha a legvalószínűbb válasz, bármelyik fenti kérdés Brady-vel kapcsolatban, mert ki fog játszani 40 éves korán túl? Nem sokan, aki is végig sikeres lenni, mert Nem annyira látom, hogy ez, és ugye Brady is plusz 5 év van 40 fölött is, tehát hogy nem hiszem, hogy
de ez... Pont ez a cheat, hogy a gyűrűinek több, mint a felét, azt már 35 évesen túlszerezte. Valaki meg 35 éves koráig el se jut.
Hát igen.
Ez a cheat.
Ja. Szerintetek melyik csapat áll legközelebb egy költözéshez? Patrik.
Hát itt szerintem már részben megválaszolt a kérdező is a saját kérdését. Buffalo-t írta, ha jól látom.
És, igen, igen.
És elképzelhetőnek tartom, hogy ők költözzenek. Most ugye a Rams költözött nem régiben, meg a Vegas is költözött nem régiben, tehát
meg a Chargers. Ha kell,
a Chargers is így van, tehát hogyha valakit kell mondani, akkor a Buffalo az abszolút egy olyan alternatíva, bár ugye nekik a a szurkolói bázisuk annyira erős, hogy ezért lenne nehéz azt mondani, hogy ők fognak. Illetve hát a Jacksonville-t lehet még megemlíteni, szerintem, mint nyilvánvaló választás, akiknél többször fölröppent, hogy akár még Európa, bár ugye nem volt ez szerintem feltétlenül annyira komoly dolog, attól függetlenül a költözés az elképzelhető.
Mondjuk a szurkolói bázis az nem releváns, mert a Raidersnek is meg... Uh-huh. Pomba Bills, Bills azt nem zárnám ki, de hát erről már szem beszéltünk egy legutóbb kérdezfelelekes podcastbe, pont ott is szóba került, hogy mi kit mozgatnánk, meg ilyenek. Nem tudom, hogy mi az a piac az Egyesült Államokban, ahova megérné most egy franchise-t vinni, de én csak titeket tudlak ismételni, hogy Cincinnatiből nagyon gyorsan el kéne paterolni azt a Bengalst, mert az egy olyan semmilyen város, nem nagy történelemmel. Ugye ők az új Browns, szóval én inkább őket mondanám, hogy őket szeretném, hogy ki lesz esélyes. Ugye a Bills az inkább ez ilyen fenyegetés, hogy építsenek új stadiont, és szerintem meg fogják kapni még Chicago ugyanez, de hát biztos, hogy nem viszik el a Bears Chicagóból, azt nyakamat rámerem tenni.
Igen, szerintem is. És tulajdonos váltáshoz melyik csapat állhat a legközelebb? Chester, akkor most veled kezdjük.
Bocs, pont ittam. Szóval itt is csak a Bengalst tudom mondani.
Mert... Szerinted közel is vannak, vagy csak szeretnéd? Hogy... Mert szerintem inkább csak szeretnénk.
Az a baj, hogy ha ezek 16 évig kitartottak Marvin Lewis-szal, akkor azt hattam, hogy leszarják, hogy ott mi történik. Csak menjen a focika. Szóval nem valószínű. Ha jól emlékszem, akkor még Mark Davis-t említették a kérdésbe.
Meg Washington-t és Raiders-t mondtak.
Hát a Washingtonnál, hogyha esélyes kell mondani, akkor nyilván ott van a legesélyesebb, mert Snydernek a feje az nagyon bilibe lóg. Hogy mást kit mondani. Hát ugye a Packers merülhet még fel esetleg, hogyha sikerül a palotaforradalom Gutekunst és Murphy ellen, bár hivatalosan Murphy nem tulajdonos, ugye? Ha valaki távozik szerintem, akkor az még talán ő lehet. De ebben sem vagyok annyira biztos, mint a Washingtonnál.
Patrik, neked van?
Nem, itt nem tudtam igazából senkit megemlíteni, most nem tudok kire gondolni. Tehát a megemlített csapatok, itt ugye Raiders, Washington, nem tudom, igazából még náluk se feltétlenül látom a váltást.
Én most felcsaptam Jarednek a NFL tulajdonosok cikkét, és ott, tehát igazából ami így felmerülhet, az Texansnál Cal McNairt, hogyha sikerül valahogy elmozdítani, és az AFC-ben nagyon mást, hát ugye vagy a Denvernél, nem tudom, ott most az a családi dolgok, hogy vannak pontosan.
Nem gondolnám felelte. Egyébként, hogy nem hiszem, hogy ott el akarják mozdítani a tulajukat, tehát...
Nincsen rendes tulaj, vagy hát ott ugye megbízott Joe Ellis dolgozik be, vagy ő nem a tulaj igazából, és akkor lehet, hogy szerintem ott ilyen szemben lehet valami. Bersznél ugye vetődhet az esetleg fel, hogy a Virginia Halasznak hát már 98 éves, hogy mennyi, tehát hogy váltás lesz most, hogy ez eladás, vagy valahogy családon belül, ez jó kérdés. Lionsnél hasonló egyébként Sheila Forddal, aki szintén már nem olyan fiatal, úgyhogy szintén ott lehet egy ilyen nagyjából szerintem ennyi, ahol is, és hát Dan Snyder szerintem is bármikor belekeveredhet még valami botrányba, tehát hogy az bármikor összejöhet. Következő kérdés, szerintetek van-e esély a következő 50 évben, hogy valamelyik ország színvonala eléri az NFL-ét?
Nincs.
Egyet értek.
Ez abszolút, én azt írtam fel, hogy esélytelen, tehát itt igazából az a baj, hogy annyira hiányoznak a fundamentális alapok ahhoz, hogy kialakuljon egy ehhez hasonló színvonalú liga, és itt kezdve az egész egyetemi rendszerrel, a szisztemmel, igazából az egész társadalomnak és kultúrának kéne átalakulnia ahhoz, hogy el tudjon kifejlődni egy ilyen rendszer, ami kineveli magából ezeket az ilyen sportolókat, tehát magában az, hogy egy profi sport a kultúra nélkül ilyen szintén fejlődjön máshol, azt szerintem esélytelen. És az meg, hogy a társadalom már elkezdjen átrendeződni, ahhoz meg jóval több idő kell, és már látnunk kéne szerintem az alapjait, úgyhogy szerintem ilyenre nem nagyon fogunk mi látni elképzelhető alternatívát.
Egyet értek teljesen. Böröc Gábor kérdésére ugrunk. Eljött a keretszűkítések ideje, majd minden csapattól kivágnak 40-50 embert, ez durván 1500 fő. Ezek az emberek mit csinálnak ezután? Vannak-e még az USA-ban, NFL-en kívül profi, félprofi ligák, ahol ezek a játékosok játszani tudnak, vagy meg tudnak belőle élni? Van, aki el akarja vinni?
Nyugodtan válaszolod meg ezt, de igazából ugye láttunk próbálkozásokat, akár ellenligára, és ugye XFL volt, meg ugye van a kanadai liga, meg itt Európában is a kisebb ligákba kötnek ki emberek, de hát igen, igazából ugye, ez a válasz.
Meg ugye 16 játékos megy a gyakorló csapatba, csapatonként, tehát az elviszi a harmadát mondjuk, nagyjából ezeknek a munkanélkülieknek kvázi, meg hát szezonban is azért cserélődnek, tehát akkor mondjuk elmegyünk a felére legalább, vagy a fele azért még az NFL vonzás körzetében marad egész évben, meg kap fizetést azért az NFL-ből, vagy az NFL-től, vagy csapatoktól konkrétabban. Igen, el lehet menni Kanadába, el lehet menni hát az XFL most azt hiszem valami újraindult talán majd jövőre, vagy lehet, hogy csak két év múlva most erre már nem esküszöm meg. Bejött ugye az a koronavírus miatt állt meg hát ki tudja, hogy egyébként jól működött volna, mint az AAF, amelyik még becsődölt. De azt mondod most, azért Dwayne Johnson megvette az XFL-t, azt hiszem, vagy mi volt valamilyen hír is, amit most így...
Nekem is ez rémlik. Hír. De igen, nagyon elhalkultak.
Hát igen, mert most NFL-ezé megkészülnek, de szerintem mondjuk az mondjuk menni fog jövőre, vagy lehet, hogy 23-ban, most nem tudom, hogy mik a tervek pontosan, de ott van ilyen, hát ja, vannak az európai ligák, azért pára jönnek ide is, akik voltak mondjuk edzőtáborban egyes csapatoknál. Láttunk már ilyet egyébként Magyarországon is egy-kettőt, nyilván mondjuk Németországban több ilyet látunk, de lehet menni Brazíliába, Mexikóba, Japánba, meg hát el lehet menni dolgozni egyébként, az meg a másik.
Meg nem is az, hogy dolgozni, hanem hogyha valaki játszik, már nem is játszik, és nem abból keresi meg a kenyerét, azért a focival még foglalkozhat, mert sokan kapnak akár NFL csapatoknál is lehetőséget valamilyen háttérstábba, vagy visszamennek az egyetemre, vagy Kanadába, de tényleg, hogyha, vagy akár Európába is eljönnek edzősködni, szerintem van rájuk kereslet. Jó, nyilván nem a 20 éves játékosokra, de szerintem ez még nekik a reális esély, vagy mennek a Wendy's-be kiszolgálni hamburgert.
Danikának van két kérdés, és kezdem a rövidebbel. Szerintetek melyik trade volt a nagyobb hülyeség a roster csökkentési határidőig? A Sony Michel trade, vagy a Trinity Benson csere, vagy esetleg valami más? Patrik?
Hát én a futókért való cserét azt soha nem szoktam díjazni, úgyhogy nálam egyértelmű, hogy itt a Rams cseréje nyert. Azon kívül igazából nem volt olyan nagyobb trade, amire felkaptam a figyelmemet, de nálam az, hogy Sonny Michelt vitték, meg eleve egy futóért csere, az nálam sok.
A Ben Bredeson csere az nem volt nagy szerinted? Nagyobb?
A melyik?
Hát amikor a Giants head guardot a...
Ja, de valóban, de az megérte teljesen.
Igen. Ja, Chester, neked van valamelyik?
Én nem tudok relációs jelet tenni, az a baj. Nem csak ebben, hanem így összességében. Tehát mondhatnánk a Bohorkes cserét a Packersnél, tehát hogy kivágták volna, érted?
Akkor, hát, mint ahogy a Panthers megszerezte a Giants második rugóját, Santózót.
De érted, de nem fognak két kikert megtartani rosszul, azért ki fogják vágni, vagy olyan, mint a Lions, hogy kivágja mind a kettőt. Olyan is van. De az, hogy Sonny Michelért miért kell cserélni, nem azért, mert hogy ő egy hű, de rossz futó, amúgy, de viccet félretéve, hanem mert egyrészt kivágták volna, másrészt tele van a free agency futóval, akik egy McVay-féle rendszerbe azért tudnának alkotni. Tehát most arra gondolok, hogyha a Broncos kivágja, vagy ki fogja vágni Royce Freeman-t, miért nem lehetne őt megpróbálni ingyen? Akár. Most mondtam egy nevet a 25 közül. Szóval...
Egyébként biztos, hogy az, hogy elsőkörös volt annó, ilyenkor esküszöm, mint a státuszban számítana egy picit, pedig ugyanolyan szarfutó, mint amiket itt említettél még, de valahol, hogy elsőkörös volt, így elsiklanak felette a GM-ek.
Persze, hát Billy Price is drágább volt, mint BJ Hill, ami szintén egy nevetséges relációs ilyen, hogyha még a Hill mellé adott a Giants egy hetedik kört Price-ért, aki szintén, aki borzasztóan játszik, de elsőkörös volt, ezért kicsit nagyobb az értéke, mint egy BJ Hillnek, aki csak másik napos volt, és egyébként azért egy korrekt futás elvédő legalább.
Jó, mondjuk azért a Benson cserét se értem, tehát nem is hallottam a nevét a srácnak konkrétan, hát és ötödik kör. Tehát mondom, az hogy, meg mind. Igen. De itt is elmondhatnám mondjuk a Sean Wade cserét, ami mondjuk a Patriot szempontjából jó, igen, szerintem, én kedveltem Wade-et, de így meglepett, hogy idézőben csak ennyiért, meg konkrétan kevesebbért adták el így értékbe, mint amennyiért jött. Mert az, hogy egy évvel későbbi pick az azért nem olyan értékes, mint az az évi. Oké, volt mellé még utána egy hetedik kör, vagy mi volt a teljes ellenérték.
Aztán 23-as ötödik kör, és jövő évi hetedik, tehát hogy még az ötödik kör is aztán egy évvel későbbi volt talán, de most nem esküszöm meg rá hirtelen.
Igen, tehát ez szerintem a Ravens részéről pocsékolás, de ők tudják.
De aztán lehet, hogy nagyon szarul játszott, és akkor az edzéseken is akkor megnyertek legalább egy ötödik kört, mert...
De pont olyan hírek jöttek, hogy ő meg jó volt. Preseasonben is, edzésen is.
Jó, hát a preseason volt 5 snap körülbelül, azt hiszem.
És ez a milyen jó volt?
Azzal 0,0-es beszélgetéket engedett, vagy valamelyik meccsen, vagy az egész preseasonben, azt már nem tudom, de gyorsan megnézem, ha már itt vagyok a gép előtt, hogy hát nem. De nem. Ez nem volt igaz, csak a Patriotsban volt. No. Patriotsban nyelke volt, de igen, Ravens 0,0-ásat engedett, mondjuk ugye 26 coverit snap alatt, úgyhogy valamit tett, de a Petsnél már többet engedett, mint a Ravensnél, úgyhogy igen. Következő kérdés, ez egy hát ilyen több opciós kérdés, és nem is lesz rövid, úgyhogy felolvasom, aztán majd válaszoltok. Ha ti egy csapat general menedzserei lennétek, akkor a következő lehetőségek közül melyiket választanátok? Első, jól draftolsz, jó játékosokat igazolsz a piacon, ellenben pocsék szerződéseket kötsz a csapat szempontjából. Kettő, jól draftolsz, jó szerződéseket kötsz, de szinte semmilyen jó szabadügynököt nem tudsz a csapathoz csábítani, csak középszert és gyengéket. Három, jó szerződéseket kötsz, jó szabadügynök játékosokat is ide tudsz csábítani, ellenben a draftjaid pocsékok, 10 játékosból egy válik be hosszú távon, és soha nem az első körösek.
Én a harmadik opciót választanám, ez igazából a Belichick módszer, nem? Soha nem választ jól a csapat, ellenben jó szerződések, jó szabadügynökök, az egy sikeres csapat.
De azért a Belichick is átlagos szinten draftol szerintem összességében, vagy nem
de uló. Általában nem a draftoltjaik hozták neki a sikereket.
Nem, hanem Brady hozta a sikereket. Mi vagy, ha van egy Brady, akkor valószínűleg belefér az, hogy nem vagy másokban annyira jó, mondjuk. Chester, neked melyik opció? Mondjad akkor, Patrik.
Szerintem alapvetően is fontosabb az, hogy a már jó teljesítőek közül kibelátod meg a potenciált, és hozod el a free agency piacról, mert draftról, tehát most tegyük föl, hogy az első körben még jól is tudsz draftolni, de azért nem várhatjuk el, hogy azért onnan a 34., 5., többedik köröseid jók legyenek folyamatában, tehát azért erre nagyon pici az esély van, tehát nem jobban lehet ugye csapatot építeni, hogyha jók a szerződéseid, és jó szabadügynöket hozol.
Oké, nem értek egyet, majd elmondom, Chester?
Én se. Most nekem olyan memóriám van, mint egy aranyholnak, de ha jól lémik, akkor a másodikban volt az, hogy jó draftolsz, jó szerződéseket közd, de igen, a free agency az kuka. Na, én nem mellett mennék. Vagy én pont azt gondolom, hogy szerintem a draft, hogyha jó draftolsz, azzal sokkal jobb lehetőséged van csapatot építeni, mint a free agency. A free agency én úgy gondolom, hogy oda hiányzó láncszemeket kell igazolni, azt a 2-3-at, és a drafton meg a tehetségeket kell, és a drafton szerintem sokkal több tehetséget tudsz, és hogyha sikerül jó tehetségeket kiválasztani, és mellé jó szerződéseket is kötsz, akkor onnantól meg gyakorlatilag nem kell free agency. Tehát szerintem ez adja magát az én olvasatomban leginkább.
És a Packers nem ezt csinálta, és nem sikerült, ki lett utálva, tehát Tomzon, hogy miért nem igazolt free agenteket?
Hát a Packers a jó drafttal azért annyira nem értek egyet. Mondjuk úgy, hogy az átlagnál talán jó. Jobban.
Na, tök jó akkor a kérdés, mert én meg az elsővel megyek, hogy jól kell draftolni, jól kell játékosok, jó játékosokat kell igazolni, és annyira nem számít, hogy milyen szerződést kötsz, mert azért annyira nem kötsz banális szerződéseket, hogy egy 5 milliót érő játékosnak 25 milliót az, tehát hogy ennyire azért gondolom nem vagy szar szerződéskötésben, és szerintem sokkal fontosabb, hogy a csapatnak millió tehetsége legyen, és...
De most ilyeneket ne tegyünk már fel, hogy ennyire nem vagy szar szerződéskötében, le van írva az izében, hogy szar szerződéskötsz, akkor nagyon szart kötsz. Most akkor ennyiből mondhatom én is az utolsó azt, hogy annyira nem fogsz rosszul draftolni, csak kicsit nem jönnek be a játékosok.
Imádom.
Tehát az ne legyen már válasz, hogy annyira nem fog szar szerződéseket kötni, de szarokat fogsz kötni. Goffoknak fogsz 45 milliót adni.
Majd Danika pontosítja itt a dolgot, de azt, hogy szar szerződéseket kötött, szerintem azt mondja, hogy egy 5 milliós játékos adsz egy 9 milliósat, sok garantálta, vagy 10 milliósat, de nem azt, hogy 20 milliósat adsz, tehát hogy azért az, vannak szintjei annak.
De lehet, hogy becsúszik például egy ilyen, hogy 45 millió Goffnak. Most lehet, hogy nem minden szerződésed lesz ennyire aránytalanul rossz, de ha rosszul kötsz, akkor belecsúszik egy ilyen nagyon rossz, ami meghatározza a szezonjaidat.
És tehát, hogyha a nyakadban... De ha meg... Hogy a szerződésűekre, hogyha szar szerződéseid vannak.
Akkor egyébként hozol új játékosokat, mert jól
de
jól
után tartott, kívül jó. Mondjatok már egy olyan csapatot, aki így csinálja, mert például a Rams például ez tökéletes, hogy leadják az draft pikkjeiket is, hanem inkább hozzák a cserékkel, szabadügynökökkel, és dolgoznak ezzel. Tehát nem tudok olyan példát mondani a való életből, aki tényleg úgy, hogy jól drafton, és ebből egy sikeres csapatot építene. Körülbelül.
De az most a második, a Chester, hogy jól draftol, és...
De azt gondolom, hogy szerintem a draft a legkevésbé fontos, már mint hogy a háromból, mert a valóság azt mutatja, hogy ez nem is nagyon jön be senkinek.
Hát szerintem meg olyan csapatot nem tudsz mondani, ahol egyetlen draftoltjuk sincsen, hanem csak a piacra hozták össze a játékosaikat.
Hát a Rams például.
Hát te opciót meg ilyen, hát azért...
A Rams is, a Buccaneers is. Azokkal sikeres, akiket most hozott.
Tele van saját.
Oké, de azokkal sikeres, akiket most hozott körülbelül. Barrett, Brady, Sza, GPP. Azóta sikeres, amióta összeállt ez a csapat.
Azóta sikeres, mióta Brady ott van.
Hát tök mindegy, de hát az nem saját draftolt volt.
Ha úgy veszik a Broncos is, akkor ugye Manninggel volt sikeres.
Így van, én is ezt mondom.
De ha meg jól draftolsz, akkor tudsz magadnak draftolni Manninget, nem kell hozni az FA-ról. Hogyha most a Danika kérdésére...
A Buccaneersnek a kerete, az tele van saját, az egész offense saját draftot Bradyn és Gronkowskin kívül. Az egész offense kezdő, meg Ryan Jensen kívül.
Hát de lófaszt se értek velük, amíg ott voltak.
Nyilván kell egy irányt, aki tud játszani, nyilván.
Na, de én csak azt mondtam, hogy példát mondjatok, akik tényleg jól draftoltak, és így ebből megéltek.
Hát, hogyha így vesszük, akkor... Az a baj, hogy a jót azt nehéz definiálni, de akkor a Packers. Tudod, és évekig az NFC meghatározó csapatai voltak, mert egyszer draftoltak egy Rodgers.
Volt egy Rodgers, igen. Tehát ez megint olyan, hogy azért voltak jók, mert volt egy irányítójuk, amit szerezhetsz drafttal, meg szerezhetsz a piacról is. Tehát, hogy ez meg...
Hát a piacról nem szerzed olyan...
Kevésbé, igen. Igen.
Tehát a drafton még mindig jobb esélyed van.
De most a Patrika mellett érve, hogy a... Patrik, amelyet él, vagy a piacra tudsz irányítót szerezni. És akkor meg a tök jobb...
Hát egy bridge volt el, hogy tessék!
Igen, nem igazolták a fiatal. Igaza van.
Nem fett le azt mondom, hogy ez mindig ugye olyan könnyű dolog, de én azt mondom, hogy a valóságban nem nagyon látom azt, hogy olyan jó draftoló csapatoknak jól menne.
Egyébként Ramsnél is a kezdő fele draftolt játékos.
Hát jó, persze, mert különben nem tudsz összeállni egy 5-3-as keretet, hogyha nem draftolsz.
Akkor miért jó a te stratégiát, hogy nem tudsz a játékos egy felét nem tudod kiállítani, mert nem draftolt, hanem mindegyiket csak a piacra hozd, akik sokkal drágábbak, ami nagyon fontos. Hogy
de én azt mondom, hogy anélkül meg nem leszel sikeres.
Hát, de úgysem, hogy nem draftolsz, úgysem leszel sikeres.
Nagyon
jó játékosokat nem kell draftolni, tehát most a Ramsnek mond talán kettő olyan fontos játékos, akit őt draftoltak, és húzónév. A többit azt úgy hozták a piacról.
Hát.
Én ezt mondom, meg a Buccaneers, jó, a Buccaneers-nél lehet, hogy egy kicsit több, de alapvetően a sikerkovácsokat azokat a piacról szerezték.
Kit tart a sikerkovácsnak Remzin kívül?
De én pont erre mondtam azt, hogy a free agency-ről azt a hiányzó 5-6 embert hozod. De az alapot meg a drafttal építed meg, szerintem.
Patrik, kik gondolsz 20 embernek a Ramsnél, Ramsin kívül?
Hát majd most Stafford.
Hát oké, tehát akkor hozott két játékost a Rams a drafton kívül.
Ennyi, de hát két meghat. A két legfontosabb posztra két nagyon jót. Vagy hát kvázi elég jó.
Hát ezzel nem értek, hogy draft nélkül, a draft az azért is nagyon fontos, hogy hogy jó játékosokat hozol, az egyik, de hogy annyira tehát a pénzügyeket is annyira megkönnyíti, hogy az hihetetlen.
Ugye láttuk, mert Jared Goff esetében mennyire jól sült el, hogy draftoltak egy nagyon jó irányítót, és te adtak neki egy nagyon jó szerződést. De
most ki hozzal egy-egy
vagy példát? Vagy Bence esetében, szerencsétlenül, hogy te lehet tudták adni.
Most ki hozzal egy-egy kiragadott példát, akik már egyébként másik
szerződést. Nem, ez a többség, az most mondom, Vence,
hát
Winston.
A többség az, hogyha most helyettesítenél a 10 kezdőjét a Ramsnek, vagy a Buccaneersnek, akik draftoltak voltak, akkor fizetési sapkát azt háromszor úgy lépnéd túl, mint a Saints.
Igen.
Hát,
de hogyha szarszerzéseket kötsz, akkor hogyan akarod hogyan akarod megtartani a jól teljesítő rookie-idet, ha szarszerzéseket kötsz, akkor sem fogsz beleférni a csapkába.
Utána szarszerzéseket tudok átalakítani őket, ezt tolom el magam előtt.
De szarszerzéseket tudsz csak kötni.
Igen, de mellé hozok 8 nagyon jó rookie-t, akiknek nem én kötöm a szerződést.
Persze, mert a 8 nagyon jó rookie rögtön az első évében be fog robbantani. Nem? Pont mire jók lesznek, addigra szerződést kell adni nekik.
De minden évben hozok 8 jó rookie-t, akkor 3 évig mindegyik jó lesz.
Na várjál, az, hogy jó draftot, az nem azt jelenti, hogy minden évben hozol 8 nagyon jó rookie-t. Tehát azért azt jelenti, hogy nem hibá.
És akkor a szerződések, az csak a rossz szerződés, az meg az, hogy az 5 milliós helyett 25 milliós adok, akkor itt valami
azt
legyen jó.
Az van benne a kikötésben, hogy pocsék szerződéseket kötsz. Igen. Ellenben pocsék szerződéseket kötsz. Ennyi. Az pocsékot jelent.
Okay. A jó meg jót!
Jó, de várj, nem, jó, a jó draftos, az nem azt jelenti, hogy 8 kezdőt, kiváló kezdőt hozol, hanem mondjuk a 8...
Miért az nem jó?
De az jó, nem, az a hibátlan. Egy jó draftra szerintem rámondhatjuk azt, hogy az első körösöd nagyon beválik, meg mondjuk még egy-kettő beválik, az egy jó draft. Egy jó amiről draft. Ti beszéltek, az nem létezik.
Egy átlagos draft.
Miért? Hogy lenne már egy átlagos draft, hogy 3 kezdő
hogy 5 milliós játékosnak 25 milliós adsz, olyan se létezik.
Nem, azt mondtam, hogy egy Jared Goffnak az 40 milliót, olyan létezik. De most nem mondjátok azt, hogy 3 kezdőt draftoltok egy draftról, az nehogy azt mondjuk már, hogy az egy átlagos draft, az biztos, hogy nem.
Hát figyelj, a jó draft, ami a Saints volt 17-ben, amikor 4 emberük kezdő volt, 2 rookie of the year, arra azt mondom, hogy na az egy...
Nem, Chester, ez sem egy jó draft, ez már egy tehát ez egy kitűnően jó, tehát nézzétek már meg, hogy mi az átlag, és ahhoz képest mi a jó. Tehát a draftot, ennek a felét kivágod, a másik fele meg alig lesz kezdő a negyedik, ötödik évébe.
De ez a szabadegyűjjel is definiálva jó, ez egy szubjektív fogalom, úgyhogy most ezt nem tudom.
Nem, egy szubjektív, egy valós dologról beszéljünk már.
Jó, az egy szubjektív. Oké, én is azt mondom, hogy valós dologról beszéljünk. Hogy
nem, nem, amit mondtál, hogy hozol 8 kiváló rookit, az nem egy valós dolog.
Oké, az sem, hogy 5 milliós játékosnak 25 milliót adok, az sem valós
senki
dolog.
Senki nem mondta, hogy az 5 milliósnak 25-öt adsz. Egy 5 milliósnak adsz mondjuk 12 milliós, vagy 10 milliósat.
Na jó, ugorjunk tovább. Farkas György kérdése, mi lesz vele Steelers? Ez érdekel engem. Chester, mit gondolsz a Steelersről? Beszélt, nem tudom, melyik kötök volt a AFC North-ban, voltatok egy, vagy nem tudom, most nem keverem. Voltatok az AFC North-ban?
Én voltam. Én voltam.
Csak az Bálinta lett. Akkor Chester, tök jó, hogy veled kezdtem, mert nem mondtad a véleményed a Steelersről hosszabban, úgyhogy akkor itt a lehetőség.
Ugye említettétek abba a podcastbe, ha jól rémlik, hogy Tomlin és Big Ben együtt még nem volt negatív szezonnal.
Tomlinnak mindegy is volt, hogy Big Ben van, nem? Mert ugye még a Rudolf
Dobbs tényleg
ilyen duóval is még sikerült a pozitív, vagy nem tényleg negatív.
Szerintem én hasonló véleményen vagyok velük kapcsolatban, mint mondjuk a Saints-szel, hogy most egy kicsit jót tesz nekik az, hogy így lekerült róluk ez az előtérbe kerülés, és kicsit így a háttérbe susmutolva tudnak alkotni, mert senki nem gondolja őket favoritnak, nem is azok, hozzáteszem, de én nem is gondolom azt, hogy itt összedől a kártyavár, és minden tragédia lesz. Big Ben nem lesz jó, ez szinte borítékolható, de ez ettől még a Steelers önmaga lehet jó. Ez a védelem, ez jó alapot adhat egy jó szezonnak, ugyanakkor nem győzöm hangsúlyozni, hogy a védelemre építeni hosszú éveken át, az a kizárt. Úgyhogy ha visszaesés lesz, akkor valószínűleg ott lesz, de én tartom azt, hogy ez a Steelers ez pozitív mérleggel fog zárni, hogy az ére rájátszást az én véleményem szerint igen, érhet, mert én a Browns-t egy kicsit túlfújt lufinak tartom a Steelershöz képest. Úgyhogy én annyira nem aggódnék a Steelers-től, Super Bowl-t nem várok tőlük, olyan kezdést sem várok tőlük, ami tavaly volt, 11-0, inkább az utána lévő visszaesést, de szerintem ez nem egy középcsapat lesz 2021-ben.
Patrik, neked változott valamilyen irányba a véleményed?
Egy részben talán igen, nekem az előszezonban látott újdonságok a támadó szekcióban, azok kifejezetten tetszettek, tehát Matt Canadának a rendszere, a sok press-up motion, meg kicsit ahogy kreativitást adott az offense-nek, ez nekem tetszett. Nem azt mondom, hogy olyan sokat fogok várni tőlük, mert ettől függetlenül Big Ben már szerintem elég darabos, és nem lesz kellően éles, és itt most nem azt mondom, hogy a liga egyik legrosszabb iránytől lesz, csak már nem lesz elég éles ahhoz, hogy megvillanjon mondjuk nagyon fontos szituációkban. Picit pozitív irányba mozdultam el, a védelmük egy picit szerintem is vissza fog esni, de jó lesz, úgyhogy én egy stabil középcsapatnak gondolom őket, de hát nagyon-nagyon erős a csoport. Szerintem a Browns és a Ravens is előzi őket, még hogyha nem is fogják talán nagyon elverni a Steelers-t, akkor is úgy gondolom, hogy jobbak leszek nála, és így nem jutnak playoffba, vagy talán az utolsó helyenbe tudnak csorogni.
Én meg ugye, én akkor is nagyon vaciláltam, hogy most over-under a 8,5-re, mert pont ezt a 8-9 kötője, 9-8-at látom a Steelers-ben, se többet, se kevesebbet. Tehát én pont, ha hát azt nem mondom, hogy rendkívül meg fogok lepődni, hogyha nem ez a két mérlegük lesz, de azért nagy kilengést én nem látok ebben a csapatban. Tehát, hogy se pozitív, se negatív irányba, mert azért a pozitív irányhoz azért nincsenek meg a cornerback-ek, nincsenek meg a támadó falemberek, és hát Big Ben sem olyan jó már szerintem, még hogy el is képzelhető egy jobb játék, de negatív irányba se lengenek ki, mert azért a front seven az baromi erős, a skill személyzet az még mind nagyon jó, Kanadának jónak néznek ki a játékai, vagy az újításai, tehát hogy szerintem ez egy nagyon fix középcsapat lesz ez a Steelers, és most én épp az under felé és a 8-9 felé húzok, de meglepne engem nagyon, hogyha itt nagy menetelés lenne, meg akkor is, hogyha nagy beszakadás, tehát szerintem ez pont egy ilyen hullámzó, középszerű csapat lesz. Egyébként a sorsolások, meg ugye a második legnehezebb, ami nyilván nem segíti a dolgokat, tehát hogy emiatt is lógok talán kicsit az under felé, de tényleg meglepne, hogyha ez nem egy középcsapat lenne ez a Steelers. Krajcár Ádám kérdése. Az Athletic összeállította egy top 100-as all-time listát játékos portrékkal, és a téma kapcsán az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi aktív játékosok közül ki fog megjelenni egy ilyen listán, ha visszavonul az aktív játéktól. Rövidítés kedvéért mindannyian neveztek meg 10 játékost, aki vagy már biztosan bekerülne, vagy ha a sérülések elkerülik, akkor nagy valószínűséggel bekerül egy ilyen listára. Szerintem a rövidítés kedvéért az legyen inkább 5-5 játékos. Hogy
jó, az ilyen beugratos kérdés? Tehát ilyen egyértelműeket is lehet mondani?
Hát szerintem igen. Most azt nem tudom, hogy pontosan hogy nézett ki ez a lista, mert kaptam az értesítéseket a hírlevélben, de hogy nem annyira néztem meg ezt a top 100-as listát, hogy ez most mit tudom, Brady rajta van-e már, mikor nyilván rajta lesz, de nem tudom, hogy most csak visszavonultakkal nézik.
Nem, az aktívak közül Rodgers és Donald rajta volt, az biztos. Mert én is csak a Twitter feeden.
És Brady nem.
Még csak a 8. helynél tartanak, azt hiszem, úgyhogy ő valószínűleg hamarabb lesz.
Igen, gondolom, szezon, gondolom, kezdő, nyitó csütörtökre ezt majd meg, gondolom én. 15. LV, most a legutóbbi hírlevélben azt látom, amit így nem töröltem ki. Menjünk egyesével, vagy mond valaki 5-öt, és akkor majd a
végén. Ne, mondhatunk 5-öt, csak akkor kezdem én, hogy ne mondjad el
őket. Kezded, akkor hát kitalálunk még.
Akkor, hát akkor nyilván Brady rajta lesz.
Jó, de akkor most úgy számolunk, hogy Brady, Rodgers és Donald rajta van? Akkor ezzel számolunk?
Igen, számolunk úgy.
Jó, oké, akkor ezen kívül mondjunk 5-5-5-öt.
Én fölírtam J.J. Wattot, szerintem teljesen biztosan rajt lesz. Fölírtam Big Bent, bármennyire is nem megy mostában neki a játék, azért a teljes karrierét nézve szerintem rajta helye egy ilyen listán. És harmadiknak, hát... több, sok jelöltem van, de mondjuk legyen Kelce. Mert Titan posztról szerintem ő eléggé megreformálta, meghatározói rajta legyen.
Ötöt mondtunk, úgyhogy mondhatsz még kettőt.
Ja, mondjatok ti hármat, aztán utána még, hogyha van, aki van, akkor kiegészítem, csak nem akarok elmondani ilyen nyilvánvalókat.
Chester akkor?
Az jó, mert nem készültem el a kérdésre, úgyhogy Patrik meglepett, hogy ilyen listát, 200 fős bordot hozott ide nekünk. Akit én mondanék, az Quentin Nelson, mert szerintem, hogyha valaki amióta betette a lábát a profik közé, és azóta All Pro, az valószínűleg ott lesz a 100 legjobb játékos között így a történelem során, még ha Gárd, akkor is. Én őt hoznám. Hasonló lehet egyébként Darius Leonard, még hogyha az ő játéka azért nincs olyan szinten, mint Nelsoné a Gárdok között, de Leonard is az, aki folyamat All Pro, és akkor már folyamat All Pro, akkor Bobby Wagnert hoznám még, aki az elmúlt évtizedben azt hiszem 7 vagy 8 All Pro-val vezeti a ligát. Ezt a hármat hoznám.
Wagner jó, szerintem Leonard még azért, az még elég necces így prognosztizálni, de jó, hát nyilván lehető is, még talán azt kicsit korábban gondolnám. Én mondjuk egy Jalen Ramsey-t hoznék, mert azért ő már jó pár éve top 3 cornerback a ligában, és szerintem ezt még egy jó pár évig fenn fogja tartani, és szerintem ő majd ott lesz, de én nem is ilyen fiatalabbakra koncentráltam itt kicsit, ez nem igaz, mert a top 50 listámat nézem, és ott megyek fel le. Russell Wilson irányítóban, még nyilván neki is korai, meg kell még jó pár dolog ide, de azért ő is úgy néz ki. Ez a baj, most egy öregebb Trent Williams, Jason Peters, még ő aktív, határeset ez a két tekkel.
Nekem még edzsesrek jutnak eszembe, mert ilyen Von Miller, akár én inkább a fiatalokra gondolok most, hogy Miles Garrett mondjuk, vagy hogyha sikerül a két bózának kiharcolni azt, hogy az egy meccse több alapszakasz miatt a szexszámok is több lesz, mert szerintem aki a közelébe férkőzik akár Reggie White, akár Bruce Smith szekrekordjához, az szerintem biztos, hogy ott lesz, és én úgy gondolom, hogy ez a három fiatal játékos jelenleg, meg mondjuk Chase Young, akiknek erre lehet esélyük, akikben látom azt, hogy nagyon hosszú pályafutásuk lehet, és nagyon produktív pályafutásuk lehet.
Igen, most azért
átmegyünk
a fiatalabb részre.
Azt akartam mondani, hogy érdekes, hogy ti a fiatalokat hoztátok, én inkább tapasztaltabb játékosok felé gondolkoztam. És
igen, nem is átálltam itt a Trent Williams, Jason Peters.
Igen, egyébként nekem mind a kettőn fönn voltak, Trent Williams, Peters is. Meg kit mondtál először? Szerintem ő is fönn volt.
Először Ramsey-t mondtam.
Ja nem, Ramsey-t nem írtam föl, pedig valószínűleg egyébként ő is. Én egyébként még fölírtam Derrick Henry-t, mivel a futócsúcsok közül azért kevés áll, vagy hát keveset lehet jól megdönteni, és azért neki nagyon jó csúcsai vannak, én szerintem ő rajta lehet a listán. Hoztam elkapót is, szerintem Julio Jones rajta lehet szintén. Illetve ilyen, hoztam egy fánit, aki nem hiszem, hogy rajta lesz a listán, de egyébként én lehet, hogy betenném egy ilyen listába Ryan Fitzpatricket, aki azért egy elég nagy vándormadár, és mindenhol elég.
Na ne.
Nyilván nem, őt nem úgy hoztam, hogy ott a hely egy ilyen top 100-as all-time listán, csak neki egy olyan érdekes karrierje volt szerintem, hogy lehet, hogy betenném, mint érdekesség. De egyébként sok játékos lehetne mondani. Chandler Jones tényleg, ha mondtátok, nem?
Nem mondtuk szerintem. Von Miller volt, Kelly Mack, aki még egyébként akár ott lehetne, majd odaérünk. Hát ő már nem aktív, úgyhogy ez már nem ér.
Ja, hogy aktívokról volt szó?
Szerintem igen. Aktívok, most így. Ja. Igen. Egyébként Kikli nincs rajta a százas listán, most gyorsan megtaláltam. De Gronkowski például rajta van, akit szintén mondhattunk volna, de tök jó, hogy nem mondtuk, mert már rajta van. Nyilván Breeze is rajta van már. JJ Watt már rajta van, Patrik, úgyhogy az
Nem láttam, vagy nem tudtam róla.
Most megtaláltam. Donald is már rajta van. Ja, azt mondta Chester is, igen. Rodgers is. Ja, most 7-nél tartanak, Peyton Manning a 7., úgyhogy itt a tartalista. Nyilván akkor Bradyvel fog. Nem tudom, Mahomes mondtuk egyébként?
Nem, de nem? Én fölírtam, de nem mondtuk, de fiatalokat én direkt nem akartam.
Pedig az az izgi.
Hát igen, bár nyilván nekik még sokat kell tenniük azért, hogy úgyis ott is maradhassanak, ahová gondoljuk őket leginkább. Szarka Kornélnak jönnek a Dolphins-szal kapcsolatos kérdéseik, most jön egy ilyen Dolphins blokk. Mit gondoltok Brian Flores eddigi edzőségéről Miami-ban, illetve szerintetek milyen irányba halad vele a csapat? Vanok bizakodni a Dolphinsnál? Chester? Vagy Patrik, akarsz mondtad ott felülem?
Kezdheti Chester.
Flores azért nagy meglepetés. Ugye van egy ilyen sztereotíp, ami kialakult a Patriots-tól, és azon belül Belichick alól kikerülő segédedzőkből lett főedzők irányába, nem igazán váltak be. Tehát így Vrabelen kívül nem tudok most így felidézni az utóbbi 5-10 évben olyat, aki bevált volna. Ezzel azért nem értek egyet, mert Vrabel, mint head coach, abba jó. Tehát nekem van egy ilyen kaszt, akik a csapatmenedzselés, a csapatirányítással kapcsolatban, a morál fenntartása, stb. Azokban egy polcon a többiek felett vannak nekem, ilyen Vrabel, ilyen McDermott, aki szerintem szinte hasonló kaliber, és ilyen Flores is, mert az, hogy ez az ember egy ilyen leharcolt, mondhatni rossz keretből ki tud hozni ilyen szezonokat, az mindenképp dicséretet érdemel. Ugyanakkor ő a döntéshozásban nekem ez a Tua Fitzpatrick cserélgetéssel nekem elvágta magát egy kicsit, és egy kicsit meg is ingott a bizalmam felé, de ettől függetlenül szerintem abszolút pozitív csalódás, és az utóbbi 5 év újonc főedzői közül talán ő mondhatni az egyik legígéretesebbnek Matt LaFleur mellett.
Patrik?
Engem meglep kicsit csesztenek ez a negatív hangneme, mert szerintem Flores eddig nagyon jó dolgokat csinált. Igen, persze,
most mondta, hogy ő volt az egyik legkiemelkedőbb.
De aztán utána mégsem annyira dicsérted, vagy kritikával illetted meg ön, hogy nem bízol a Belichick alól kikerülő edzőkben. Szerintem, most persze a Tua dolog miatt lehet egy kicsit ekézni, de szerintem alapvetően lehet, hogy sokan cselekedtünk volna úgy, ahogy azt ő tette abban a szituációban. Én nekem tetszik azt, hogy rendszerben gondolkozik mind védő oldalon, és egyébként szerintem támadó oldalon is, csak tavaly talán még támadó oldalon nem volt meg annyira ez a keret ahhoz, hogy az ő által elképzelt rendszer működjön, viszont védő oldalon tényleg nagy sztárok, igazi nagy sztárok nélkül, oké, Howard nagyon jó volt, de hogy azért összességében elmondhatjuk, hogy utána a védelemben nincsenek kimondottan nagy sztárok, és mégis egy olyan rendszert rakott össze, ami működni látszik.
Én annyiban vitatkoznék, hogy, vagy nem is tudom vitatkozás, inkább kiegészteném, hogy és ezt inkább arra koncentrált, hogy mint főedző milyen, és én meg azt akartam még hozzátenni, hogy ő egy rohadt jó védőkoordinátor, és a védelme az nagyon jól néz ki, és szerintem ez nagyon sokat jelent, mert szerintem az ma már nem elég, a mai fociban szerintem nem elég, hogyha valaki csak egy, mint egy főedző van, és nem ért annyira, vagy nem jó annyira, vagy támadó, vagy védő oldalon, szerintem fontos, hogy legalább az egyiket el tud vinni, mert akkor nem kell mind a két oldalról folyamatosan koordinátorokat cserélgetni, vagy ezen aggódni, és Flores nagyon jól ért a védelemhez. Nekem nem volt akkor a bajom a Tua Fitzpatrick dologgal, nyilván nem feltétlenül volt így ideális, de nagy gondom sem volt ezzel. Szerintem összességében jó irányba halad a Dolphins. Nyilván a nagy kérdés az, hogy most Tua lesz-e a franchise irányító, vagy hogy mi lesz Tuából. Ezen múlik szerintem a másik kérdés, hogy milyen irányba halad a csapat. Szerintem ezen fog eldőlni, mert ha hogyha Tua egy tök középszerű irányító lesz, akkor megint nem megy sokra a Dolphins.
Ez most ki fog derülni idén szerintem, és igen, akkor jövőre van még esélyük javítani.
Hát igen,
tehát még ilyen szempontból van egy kicsit kimondottan jó szituációban vannak.
Hát igen, de akkor most megint, tehát hogy most Watsonnal tudnak javítani, vagy senkivel, vagy nem tudom, Rodgers-szel, hogyha akar oda menni, vagy elmegy, tehát hogy nincs olyan sok lehetőség, mert most magas pikjük nem lesz, mert annyira meg jó a csapat, meg túl sem olyan szar, vagy nem lesz annyira szar azért, hogy ezt a csapatot
lehet figyelni. Fitzpatrick vissza jövőre.
Hát jó, de akkor az is megint egy évre van megoldásod. Szóval igen, nehéz ez a helyzet. Ha a túl nem válik be, akkor azért megint nehéz helyzetben lesznek szerintem.
De abban a cserében nem is a csere ténye volt szerintem a rossz döntés, hanem az időzítés. Tehát amikor ilyen szinten fölfele irányba tart a csapat, akkor nem cseréled le az irányítódat. Akkor sem, hogyha értjük azt, hogy miért tették. Hogy ott volt a bye week, meg ott volt a lehetőség a Texansnak, hála, hogy újra a top 3-ban tudnak választani, akár egy irányítót is, hogyha túl nem válna be. Én ezeket mind megértem, csak erre meg így ráment a csapatnak a rájátszás helye. Hát, és oké, hogy én szeretek hosszú távra építkezni, meg hosszú távot nézni, de látható az, hogy hány játékosból megingott így a bizalom, és ez szerintem, mivel Flores az lehet, hogy ő nem olyan hosszú távban néz, mint én, hanem inkább rövid távban, neki ez nem jött jól szerintem.
Szerintem mondjuk ebben látszott, hogy ő is inkább hosszú távra néz, mert hogyha csak az adott év lett volna, tehát hogyha most ezt a helyzetet berakjuk a Brankoszul és Vic Fangiohoz, nem biztos, hogy jó ötlet. De mondjuk meg csak mit csinál mondjuk Matt Nagy a Bears-nél mondjuk az egy érdekes kérdés lehet, bár ott meg Dalton nem lesz olyan jó, mint Fitzpatrick, úgyhogy nem találunk szerintem most így teljesen hasonló szituációt, de szerintem ott pont az látszott, hogy nem csak az adott évben gondolkodik, mert akkor meg Fitzpatrick játszott volna valószínűleg inkább. Második kérdés. Szerintetek mennyire éri meg fantasyben draftolni Weddle-t? Ha igen, akkor hányadik körben 16, illetve 12 fős PPR ligában? Én még nem kezdtem a fantasyre felkészülni, pedig lehet, hogy már holnap lesz egy draftom, de ha nem, akkor jövő héten volt. De úgyhogy ezt nem tudom most még megválaszolni.
Én meg nem is indulok. Redraft ligában nem indulok idén először, szerintem, amióta elkezdtem fantasyzni, nem tudom, az elmúlt 8-10 évet tekintve. De én nem várok annyira nagyon nagy évet Weddle-től, én valahol átcsop körökbe vinném. Tehát most így, nem tudom, egy 8 fős ligát mondtál?
16 vagy 12.
16, mind a kettőt 12 fős ligába, hát szerintem ilyen 7.-8. kör előtt nem hiszem, hogy megéri őt kihúzni.
Szerintem annál előbb mondjuk, de mindjárt megnézek.
Hát attól függ, hogy vannak-e védők például, vagy nem, mert hogyha vannak, akkor lehet, hogy egy tehát nehéz, nem tudom.
Csessze, válaszolj, addig ránézek egy AFF rankingra például.
Patrikhoz hasonlóan nekem is ez lesz az első év hosszú évek után, hogy nem indulok egy redraft ligában sem. De én mindenképp kivinném, nyilván nem olyan magasan, de az a baj, hogy egyáltalán nem néztem redraft rankingokat, hogy ott hogy alakul, mint alakul most az újoncok terén a rangsorolás, és hogy ki milyen körbe mehet, meg nyilván az liga függő, mert valaki nagyon rá van függve az újoncokra, az ki fogja vinni hamarabb is. Én hozzáteszem, hogy az a baj, hogy Weddle kapcsán láttuk azt a két dolgot, ami várható tőle sajnos. Az egyik azok az edzés videókon, amikor olyan irányváltásai vannak, hogy azt hittem magam alá csinálok, és a másik meg az, amikor úgy fogta a térdét a nem tudom melyik edzőmeccsén, hogy ott elszorult a torkom egy kicsit.
Jó, hát belerúgtak a lábába, azért nem kellemes érzés szerintem.
Igen, de tekintve azt, hogy milyen korlapja van szerencsétlennek, én nem feltétlen gondolnám azt, hogy ő kibírja teljesen. De ez nagyon igazam.
Ez lehet, most az adott eset az egy ilyen full banális hülyeség, vagy nem hülyeség volt, tehát az ott az nem egy olyan szituáció, ami így megtörténik egy meccsen kb. Tehát ott, vagy legalábbis nagyon ritkán. Úgyhogy az mondjuk szerintem pont nem volt egy olyan dolog, meg utána jól is volt utána egyből, tehát szerintem belerúgtak egy hatalmas a lábába, nagyon fájt neki, aztán visszajött egy drive-val később, úgyhogy szerintem az, amiatt pont nem aggódnék, az, hogy sérülékeny, az most egy másik kérdés. Megnéztem közben a PFF PPR rankingját, ott Weddle a 45. elkapó és a 91. összetetben, úgyhogy most számolhatunk, hogyha a 91. az 12 fős ligában 8. igen, 7-8, és akkor 16 fősben meg igen ott az 5-5, a 5. kör második fele. Ja. Sőt, 6. kör, jól számolok, még 4x16, az 64, tehát igen, akkor az már a 6. kör közepe. Ja. Úgyhogy ennyit tudtunk ebben segíteni, mint nagy fantasy játékosok jelenleg. Egyébként szerintem nem lesz rossz vedől, de mondjuk még nem látom, hogyan osztanak el majd a targetek. Fuller, majd viszont az eltiltásból, Parker, Gesicki és vedő között, majd ez még egy érdekes kérdés, mondjuk szerintem itt viszonylag nagyobb a bizonytalanság, hogy mondjuk ennél a rankingnál jóval előbb nem húznánk szerintem. Harmadik kérdés, Miami-ban évek óta szenvednek a támadófallal, az utóbbi két évben sok pikket is áldoztak erre, de nem látszik az eredmény. Szerintetek mi lenne a megoldás?
Stábcsere. Tehát
szerintem egyébként még nem szabad annyira temetni, tehát most még mindig nagyon fiatal a legtöbb ember, aki ott van a támadófalban, és ha valamikor, akkor most, vagy hát nem biztos erre az évre, de szép lassan összeáll. Tehát én nem feltétlenül látom ezt ennyire negatívan.
Jó, bizakodó vagy. Én a jelenlegi fal keretből mondjuk Robert Hunt szerintem guardban jó lehet. Liam Eikenberg, most, hogy ő guardot játszik, vagy jobb tekölt, az jó kérdés, benne talán lehet valami. Austin Jackson újoncként is pocsék volt, és most az előszezonban sem egész ki jobban, tehát nem tudom, hogy ő képes-e fejlődni, meg ugye őt prospektként sem gondoltuk olyan jónak. És hát most nyilván most ugye Michael Dieterekt, Jesse Davisektől nem várunk már semmit, úgyhogy most azt mondom, hogy lehet, hogy van két emberük, aki jó lehet, de bennük sem vagyok biztos. Többit meg én már most leírnám majd, hogy nem. Most jó, Jackson még átszol egy évet, persze. De szerintem, ha bevált veteránokat igazolnak, az lehet a megoldás, csak ebből meg ugye nem sok kerül ki évente a piacra.
Hát meg szerintem most elég jó trendek vannak arra, hogy nem minden a magas draft pick, tehát a Giantsnél ugyanez, ők is halmozzák a magas pickű játékosokat, vagy cserélnek egy Billy Price-ért, ugye, de hát hogyha ott nincsen megfelelő coaching vagy séma, mert néha a séma is képes elfeledtetni, hogy valaki mondjuk egy átlagnál rosszabb játékos, ha ezek nincsenek meg, akkor gatya. Tehát McCarthy alatt olyan online edzők voltak a Packers-be, akik folyamatosan tudták termelni, nem azt mondom, hogy all-pro játékosokat mindig, de a jó játékosokat. Vagy ott van Mike Munchak, aki a Steelers után most a Broncosba is újjáélesztette Garrett Bowles-t, akiről nem tudom, ki gondolta volna azt, hogy belőle lehet még egy top 10-es teköl az első három éve után. Szóval nagyon sok múlik az edzőkön, és pont a Dolphinsnak az offense az, amiben nagyon ráférne végre egy stabil edzői stáb. Ugye folyamatosan csinálják az offenzív koordinátorokat is, és én ebben látom inkább a csere, vagy a szándékot.
Szerintem a tehetség is kell, de nyilván nem árt egy jobb faledző is. Nem tudom éppen egyébként. Nem mászkálnak az utcán csak úgy, tehát hogy ez sem egy egyszerű dolog.
Igen, de tehetséget tudsz találni mondjuk negyedik körbe is, ahhoz nem kell feltétlenül első, második körös.
Jóval kisebb tehetséget tudsz találni ott.
Ez igaz. De jó edzővel, meg a kisebb tehetségből is többet tudsz kihozni. Mert most például, hogyha az idei klasszra nézünk, hát Suvel ki gondolta volna, hogy ez lesz, amit itt látunk tőle. Jó, előszezon, ne írjuk még le, igen. De egyébként Patrikkal egyetértek, hogy az a Dolphins fal, ami nagyon-nagyon fiatal, szóval még azért annyira nem írnám le őket, de egyelőre nem néz ki rosszul, az biztos.
Előszezon tükrében mit vártok a jövőben, illetve idén és a jövőben Tuától és Vedőltől.
Csak az előszezon tükrében ér mondani?
Hát.
Mert az előszezonban egyébként nem jobban nézett ki, mint a tavaly évben egyértelműen. Látszik a fejlődés, otthonosabban és magabiztosabban mozog a zsebben, tehát nálam ez már egy hatalmas fejlődés és sokat jelent. Most, hogy azon kívül, hogy bemer vállalni hosszabb passzokat, ami több, mi kevésbé még pontosak is, az már csak szintén egy plusz jó jel. Úgyhogy alapvetően én azt, hogy fejlődjön, nem feltétlenül olyan nagyon nagy tempóban, hogy fölkapjuk rá a fejünket, de egy stabilabb irányítónak néz ki, egy ilyen középmezőnybe illő irányítónak.
Köszönöm.
Való kapcsán azért már beszéltünk arról, hogy mik lehetnek az elvárások. Hát Tua, csak ismételni tudom magam, szeretném, hogy jó legyen, de nem tudom, hogy ez mennyire lesz. Én azt érzem rajta, hogy ő nagyon függene egy jó coachingtól, mert önmagában is a keret adta lehetőségek szerintem nem elegek ahhoz, hogy belőle lássuk az állatot, leginkább a támadó fal miatt. Erre az Alabama kapcsolatra kíváncsi leszek, hogy belőle hogy fogja magát megérteni, és hogy belőletől tényleg várhatjuk-e azt, amit Tyreek Hill-től várunk sokszor. Szerintem nem egyébként, de...
Azt nem gondolom.
De egy Henry Ruggs-nál biztos, hogy jobb lesz.
Igen, jól nézett ki túl az előszezonban. Látszott azért, hogy komfortosabb sokkal támadó sorban. Ez nyilván sokat fog segíteni. Jobb lesz a Dolphins, én most előszezon alapján elgondolkodtam, hogy átváltoztassam overre a tippemet, de nem vállaltam még ezt, de van a 9,5 azért hát biztonságosabb. Biztosabbnak érzem, hogy hát valószínűleg, vagy biztonságosabbnak érzem itt mondjuk az Andrew tippet, hogyha most ennek a vonalán akarunk megint menni, de mondjuk most nagyobb esélyt látok arra, hogy itt odaérnek egy wildcardra, tehát azt most sokkal bizakodóbb lennék ilyen szempontból Dolphin szurkolók helyében, mint mondjuk tavaly az év második felében bármikor. Végül úgy, de nem utolsó sorban, szerintetek mennyire fog feküdni a 3-4-es rendszer Jalen Phillipsnek? Nem lehet, hogy egy hagyományos 4-3-as tisztemben jobban kijönne az ő erőssége? Ott például nem kellene coverage-ben lennie.
Ezt beszéltük már szerintem a draft process alatt is, hogy lehet, hogy az lenne az igazi neki a 4-3-as rendszer, de ő egy nagyon-nagyon sokoldalú játékos, aki egyébként robbanékonyabb, mint amilyennek tűnik, és szerintem 3-4-ben is megtalálhatja a hét, illetve hát Floresnek a rendszere az szerintem elég hibrid ahhoz, hogy ez ne eskatujázza be úgymond Phillipsnek a képességeit, úgyhogy szerintem ő abszolút ki lesz használva.
Én is csak Patrickkal tudok menni, hogyha tavaly Flores egy Emmanuel Ogba és Vince Beagle, vagy Andrew Van Hinkel vezette edge-rusher duóból tudott kihozni ilyet, akkor én nem féltem azt, hogy Phillips most nem 4-3-as, hanem 3-4-es sémában fog játszani. Szerintem Flores meg fog neki találni a helyét.
Ja, és nem néztem Phillips-t az előszezonban, de pont hétvégére írok ugye cikket az első kör második felére, úgyhogy most belenézek majd Phillips-be, hogy hogyan is ment neki itt az előszezonban, úgyhogy majd szerintem a cikkben tudjátok, vagy akkor majd jobban lehet mondani a véleményemet, hogy teljesített, abban Patrikkal teljesen értek, hogy itt ebben a system fit kérdésben, hogy hogyan látjuk Phillips-t, aztán majd most megnézem, mit csinált az előszezonban. Szuper! Végére értünk, azért most is simán bő egy órát hoztunk, úgyhogy...
35 perc volt a vita a draft és a szerződések körül.
De az elején is sokat, eleje fél óra volt majdnem, de a Horváth Zoltán kérdései volt, ami ugye több volt, ott is elég sokat beszéltünk. Szerintem az csak soknak tűnt, mert nagyon ment az össze-vissza, vagy az oda-vissza a General Managers kérdésnél. De igen, ott is ott beszélgettünk. Rég volt ilyen hát hevesebb vitánk mondjuk így az adásban, úgyhogy nem tudom, jó, hogy visszajött, vagy lehet, hogy podcast szempontból kevésbé volt hallgatóbarát, de mindegy, most már ez van.
Nekem tetszett.
Szuper, az a fontos.
Nekem is amúgy.
Nekem is egyébként, nem tudom, mennyire volt podcast barát, de legrosszabb esetben egy sör mellett még egyszer átbeszéljük majd valamikor. Na, megvolt akkor a mai adásunk. Jövő héten még nem tudom, mivel jelentkezünk, de szerintem valami adásunk biztosan lesz, és még az is lehet, hogy egy keddesti fényeket is fogunk csinálni, nem kedden, de ezek még egyelőre mozgó rugók itt a gépezetben, úgyhogy valamivel jövünk jövő héten is, ha esetleg mégsem, akkor biztos, hogy az első hét összefoglalójával Patrikkal hétfőn biztos, hogy jelentkezünk majd utána, az a legkésőbb, amikor hallotok felőlünk, vagy a legalábbis a hangunkat, úgyhogy köszi srácok, hogy hoztátok ezeket a kérdéseket, küldjétek ezeket a kérdéseket, Patrik Chesternek pedig azt, hogy megválaszoltátok őket. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!